Köszöntöm Szuher Ágnes alkotót és illusztrátort. Szia Ági, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm szépen, hogy meghívtál.
Nagyon örülök, hogy most a trendetlenségben is tudunk egyet beszélgetni. Korábban egy rövidebb beszélgetésünk volt, de most ki tudunk szerintem térni majd bővebben is az alkotói folyamatod és mindenféle bugyrába, és téged is egy kicsit ki tudlak mélyebben faggatni. Hogyan érzed magad ma?
Hát ma úgy ébredtem, hogy kicsit így szorongtam, mert ugye most már illik elkezdeni dolgozni, és bár elég sokat pihentem, azt érzem, hogy még nem egészen állok készen, legalábbis azokra a teendőkre nem, amiket a hétre terveztem be.
És ilyenkor úgymond te a magad ura vagy, áruljuk el akkor most már azt is, hogy te szabadúszóként dolgozol. Ilyenkor hogy sikerül az ember, hogy tud az önmaga főnöke lenni? És mondjuk jó főnöke és jó beosztottja. Van-e nálad ilyen fajta az énen belüli különböző szerepeknek a megosztása?
Hát én folyamatosan igyekszem tanulni azt, hogy kell jól csinálni, mert az az igazság, hogy sokszor nem tudatosan történnek a dolgok, tehát nem azért, mert mondjuk betervezem, hanem azért, mert így nyílnak ki csak úgy kapuk, amik nem véletlenül nyílnak ki, de hogy így nem volt beírva a naptáramba például, úgyhogy folyamatosan tanulom. Én nagyon szeretek tervezgetni, ezért szeretem azt, hogyha vannak például kliensektől határidők, mert akkor úgy pontosan látom, hogy mikor, hol kéne tartanom, mikor kell leadnom rajzokat, meg hasonlók, viszont az olyan munkákban, amik nem kliensekhez kötődnek, hanem csak is ahhoz, hogy én mondjuk magamnak rajzoljak, hogy a saját kis webshopomba feltöltsek mondjuk új illusztrációkat, új termékeket, ott egy kicsit falakba ütközöm, mert magammal kell szigorúbbnak lennem. És most azzal kezdtem az évet, hogy megpróbáltam ezeket is betervezni, ezeket a fontos, de nem sürgős teendőket, és kialakítani valami rendszert, de már most érzem, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert nem priorizálom eléggé azokat a dolgokat, amik...
Annyira nem sürgősek, úgymond.
Igen, igen. Pedig fontosak, nagyon fontosak hosszú távon.
Hát igen, azt hiszem, hogy az önmagunkba befektetett munka az valahol, annak valahol egyenlőnek kell lennie, vagy legalábbis hasonló szinten mozogni azzal, amit másoknak adunk, talán így lenne az egészséges. Na de most egy picit távolodjunk el ettől a nézőponttól. Mesélnél egy arról picit nekünk, hogy mit is csinál egy illusztrátor? Hogyan néz ki a te tevékenységed ezen a területen, és egyáltalán mi vezetett téged oda, hogy erre az útra állj?
Hát kezdeném akkor azzal, hogy mi vezetett ide. Ezt azt hiszem, hogy elmondtam a múltkor is, hogy bár színész voltam, vissza akartam költözni Kolozsvárra, és akkor így sikerült, nem tudom, felfedezni magamban azt, hogy mennyire szeretek rajzolni. És nem csak úgy szeretek, hanem utána néztem annak, hogy hogyan lehet megélni illusztrátorként, és nagyon döcögősen indult. Olyan nagyon nehéz volt állandó, visszatérő, tisztelettudó és jó klienseket szerezni, de végül ez így alakult. Én nagyon szeretek rajzolni, festeni, főleg digitálisan, és így kezdődött az egész. Az egészben játékosságot látok, és úgy érzem, hogy nekem szükségem van a kreatív munkára, mert másképp megbolondulnék. És hát, hogy néz ki az életem, az nagyon változó. Vannak ilyen periódusok, amikor mondjuk több a kliens munka, olyankor általában reggel felkelek, elkészítem a vázlatokat, a rajzokat, e-mailezek, zoomolok a kliensekkel, folyamatosan kapcsolatban állok velük, hogy biztosan azt kapják, amit szeretnének, közben meg úgy, hogy én is beleteszem a saját ötleteimet, szóval ez így egy kicsit bonyolultabb dolog. Amikor kevesebb a kliens munka, akkor gyerekfoglalkozásokat tartok, és most már felnőtteknek is, arra próbálom rávezetni a fiatalokat és az idősebbeket is, hogy szúrjanak be időt a kreatív tevékenységekre, mert képes feltölteni az akkumulátorokat. Uh-huh. A játékosság is az, hogy nem vagy nyomás alatt, hanem kísérletezhet. Ezeket meg szoktam tervezni, egy-egy napot arra szánok, hogy a foglalkozásokat megtervezzem, akkor még egy napot arra, hogy beszerezzem a nyersanyagokat, festékeket, papírokat, mint hasonlók. És hát vannak olyan napok, amikor csak ugye el vagyok, és pihenek, és azt terveztem, hogy most 2024-ben több ilyen napot fogok beszúrni.
Tehát akkor inkább úgy fogalmaznál, mert hogy lett volna egy ilyen kérdésem a következőkben, hogy hogyan is néz ki egy illusztrátor munkanapja, mondjuk, hogy van-e ilyen 12 órás beosztás akár, vagy inkább az van, hogy vannak kreatívabb időszakok a különböző vásárlók, illetve kliensek függvényében, és aztán ezeket váltja fel mondjuk egy pihenősebb időszak, ahogy te is mondtad?
Ezek eléggé spontánul alakulnak ki, és ezt úgy értem, hogy van például mondjuk egy megrendelés, és tudom, hogy van rá 3 napom, akkor én nekifogok és csinálom, mert beterveztem, mert meg kell legyen, de lehet, hogy mondjuk 2 óra után elfáradok, és olyankor nem hiába mondtam azt, hogy na, akkor ezt az egész napot erre szánom, rugalmasan próbálom kezelni, és mondjuk félreteszem, és foglalkozok mással, meg mondjuk a közösségi médiába készítek egy posztot, vagy mert hogy az is eléggé fontos, és nagyon időt felemésztő tevékenység tud lenni, vagy foglalkozást tervezek, vagy elmegyek a postára feladni valami rendelést, vagy
tehát nagyon sok mindent csinálsz.
Igen, és próbálom őket váltogatni, mert azt vettem észre, hogy hiába tervezem el, hogyha nincs kedvem, energiám csinálni, akkor nem érdemes nagyon erőltetni. És ezt most úgy értem, hogy egy spontán ember vagyok, mert nem vagyok az. Csak próbálok ezért mondjuk tágabb határidőket adni, hogyha esetleg elfáradnék, akkor tudjak beszúrni más dolgokat, amiket tudjuk így elterelik onnan a figyelmemet. És vannak azért fix pontok, például mindig 8:30-9 körül kezdek el dolgozni. Minden este leírom azt, hogy másnap mit kell csináljak. Tehát, hogy ez a time management dolog, ez nem egy hülyeség, vagy nekem legalábbis beválik, de kell egy adag rugalmasság is ahhoz, hogy működni tudjak, és ne égjek ki. És nekem ez a váltogatás, ez az, ami segít.
Igen, valahogy a rugalmasság, ez az, ami átjön az egészből is, hogy azért mégiscsak bizonyos keretek kellenek ehhez a rugalmassághoz, tehát az sem lehet, hogy akkor én művész vagyok, és akkor ezt így bármikor és bárhogyan csinálhatom, mert hogy emberi korlátaink is vannak, és ugyanakkor meg kell az, hogy az ember megtalálja benne a lélegzetnyi időt, hogy levegőt is kapjon az egészben.
Igen, és bocsi.
Nem, kérlek.
Igen, és az van, hogy komolynak kell lenni, tehát hogy nem lehet várni az inspirációt, mert az nem jön, hanem játékosnak kell lenni, ami azt jelenti számomra, hogy ki kell próbálni dolgokat, és és neki kell fogni, tehát kell csinálni, és nem szabad. Én is használok dolgokat, amik inspirálnak, például a zene, vagy egy síta, vagy bármi, de nem az, ami elindítja a folyamatot, hanem az a szigorúság magammal.
Amiből aztán meg tud születni a kreativitás. Igen.
Igen, pontosan.
Uh-huh. Ja, ezt abszolút értem, és én is inkább ennek a híve vagyok, hogy vagy legalábbis ezt nagyon sokat gyakoroltam régebb, például a naplózással kapcsolatban, hogy akkor nem csak az van, hogy akkor ülünk le naplózni, amikor mondjuk valami nagyon fontosról kell írni, hanem hogy legyen ez egy mindennapos gyakorlat, hogy legyenek az embernek ilyen beiktatott, rendszeres gyakorlatai, amikkel bevezeti magát, vagy az előkapuja tud lenni magának az alkotásnak.
Igen, és ez nagyon fontos azért, mert nehéz. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz dolgok, amit mondasz, hogy ilyen fix pontok, amikor neked ezt is ezt kell csinálni, és nem lehet, szerintem senki nem jó ebben. Uh-huh. Ha csak nincs mögötte valamilyen víziója, vagy nem tudom. Tehát, hogyha neked csak ez egy ilyen goal, azaz egy ilyen cél, amit így meg akarsz csinálni, mert tudod, hogy mondjuk hosszú távon ez jó, ez szerintem nem elegendő. Tehát akkor én ezért nem is vagyok oda az ilyen motivációs trénerekért, mert hogy azok ilyen pillanatnyi felbuzdulást tudnak okozni, vagy nem tudom, tehát hogy most, hanem kell legyen egy valami mély mozgató rugó, ami miatt te nem tehernek éled meg azt, hogy kell csinálni. Hát a vízió az nagyon fontos, hogy ott legyen, mert én hiába írok le ezer meg ezer célt, amit el szeretnék érni, vagy hiába vagyok szigorú magammal, vagy ez hosszú távon szerintem nem működik, hogyha nincs mögötte valami ilyen igazi mozgatórugó, vagy nem tudom, hogy te ezt miért csinálod, azért, mert segíteni akarsz másoknak, mert valakinek örömet okozol vele, vagy lehet, hogy nem mindenkinek ez, de nekem ez szokott segíteni, vagy a naplózás, amit mondtál, hogy magadnak ez hosszú távon hol fog úgy kivirágozni, vagy uh-huh. nem tudom, ez a, és ez valahogy ott kell legyen benned, mert lehetsz a világ legszigorúbb és legfegyelmezettebb embere, akkor sem fog működni, szerintem.
Mi a te mozgatórugód? Említetted a másokon való segítést, van esetleg ezen kívül olyan, amit nagyon fontosnak tartasz a munkáddal kapcsolatban, vagy amit akár üzenni szeretnél?
Hát amikor foglalkozásokat tartok, akkor nekem mindig az van a fejemben, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a kamaszok pár év múlva felnőttek lesznek, és lehet, hogy velük kell majd dolgozzak, vagy velük kell majd egy városban éljek, és tudom, hogy nem lehet nagy változtatásokat elérni, de mindig arra gondolok, hogy az, amit most megtanulnak, hogy alkotni milyen jó, vagy magát a kreatív gondolkodást majd át tudják ültetni a bármilyen munkahelyükben, vagy az emberi kapcsolataikban, mert a kreativitás az nagyon-nagyon fontos bármilyen területen szerintem, ez a rugalmasság, ez az asszociációs készség, a probléma megoldó készség, tehát hogy ezek mind kapcsolatban állnak a kreativitással, és mindig ez motivál engem, hogy majd őket ez segítse valamilyen téren, mikor felnőttek lesznek, és legyenek jó fejemberek, akikkel majd jó lesz egy közösségben létezni. Ugyanígy az, hogy például egy foglalkozáson hogyan beszélünk egymással, hogyan adunk egymásnak feedbacket, hogyan kritizáljuk egymást, uh-huh. hogyan dolgozunk össze. Ezek úgy gondolom, hogyha egy picit így nem tudom, megmarad nekik, akkor majd felnőttként ilyen jó vagány emberek lesznek, és tudják uh-huh. majd hasznosítani. A rajzolásnál pedig szoktam kapni visszajelzéseket, hogy ez most mennyire megfogott engem, vagy mennyire egyetértek ezzel a gondolattal, vagy nem tudom, tehát hogy így mindig a rajzaimhoz kapcsolok leírást, és például lesz, hogy lehet, hogy nekem ez csak egy ilyen örömet okozok magamnak azzal, hogy rajzolok, ez csak ennyi, de lehet, hogy másnak ez nagyon sokat jelent. És én ezt szoktam tapasztalni, hogy másnak ezzel örömet tudok okozni. A meséskönyvekkel hasonlóképpen, hogy gyerekeknek örömet okozok, meg amúgy a másik célom az az, hogy ezt szeretném csinálni. Tehát, hogy én nem érezném jól magam akkor, hogyha nem ezzel foglalkoznék, és ez nagyon motivál, hogy én ezt akarom. Tehát, hogy nekem kell legyen időm, energiám, pénzem, stb. Ahhoz, hogy én ezzel töltsem az életemet, mert amúgy én valahogy nem tudom, megpróbálom felfogni azt, hogy így nagyon kevés időnk van ezen a földön. Lehet, hogy ez nagyon furán hangzik, de hogy én nagyon szeretném azzal tölteni, amit szeretek csinálni. Tehát maga a művészet kedvéért rajzolom.
Ez nagyon jól hangzik, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsésnek is mondhatod magad ebből a szempontból, hogy tényleg azzal foglalkozhatsz, amivel igazán szeretnél, és ami kitölti a lelkedet. A Facebook biódban olvastam, van egy kis bemutatkozás, hogy amiben így írod le magad, hogy illusztrátor, animátor, drámatanár, színész és bábszínész. És így ezt olvasva több dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy neked mondjuk, hogyha választanod kellene, akkor melyikkel jellemeznéd magad a leginkább, illetve ezeken kívül mi az, amivel leginkább jellemeznéd saját magadat? Ez mondjuk egy személyesebb vonal, de akkor válasszuk ezt külön, tehát legyen a személyes, hogy magadat úgy amúgy mivel jellemeznéd a leginkább, és akkor a szakmai, hogy miért tartottad fontosnak, mert gondolom, hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy ezeket feltüntesd. Azért is kérdem, mert mostanság azért divat, hogy szinte mindenki valahogyan bemutatkozzon a social médiáján, hogy valamit írjunk a nevünk mellé, ami minket jellemez, ami által feltűnünk akár a potenciális megkeresőknek, stb., és hogy én is ebbe a csoportba tartozom, tehát hogy ez nem feltétlenül egy ilyen pejoratív, sőt egyáltalán nem egy pejoratív kritika akar lenni kifele, csak hogy mint egy kérdés, hogy szerinted ez most már része az ilyenfajta self-promotionnek, a tudatos énmárka építésének? Mert gondolom, hogy...
Ennek. Aha. Tehát, hogy nekem a Facebook, Instagram az nem a személyes dolgokról szól. Lehet, hogy felteszek évente 2-3 fotót, ahogy kirándulok, vagy a barátokkal lógok. Instán sztorikban szoktam azért ilyen személyesebb dolgokat, de nekem ezek portfóliók és hirdető platformok lettek sajnos. Vagy nem sajnos, nekem én nem nagyon szeretem így összekeverni a magánéletemet a közösségi médiával. Amit úgy érzek, hogy ilyen szívesen megosztok, azt maximum sztoriban, ami eltűnik 24 óra után. Azért igen, az is fontos, mert valahogy így szoktam mi kapcsolódni emberekkel, hogy ugyanazon kacagunk, ugyanazokkal a bajokkal küzdünk, de a profilomra igyekszem csak az eseményeket, meg a rajzaimat megosztani, és a biomba is, igen, írhattam volna valamit, ami mondjuk engem tényleg meghatároz, és ami nem a munka, soha nem a munka.
Persze, de hogy ezt nem is azért mondtam, hogy jaj, Ági, miért nem mutatkoztál.
Tudom,
de...
csak hogy én nem, ezzel csak azt akarom mondani, hogy én nem használom a Facebookot nagyon, nem használom a Facebookot semmilyen nagyon személyes dologra, úgyhogy igen, a szakmáimat tüntettem fel, hogy ha valakit érdekel, hogy mivel foglalkozom, akkor ezek azok, és hogyha egyet kéne választani, akkor hát szerintem az illusztrátort választanám, mert azzal foglalkozom a legtöbbet. Ez érdekes, hogy megkérdezted, vagyis érdekes ezen elgondolkodni. Kitöltöttem egy ilyen évtervező füzetkét, és nagyon megmaradt bennem egy gyakorlat, hogy le kellett rajzolni az aktuális szerepkör pizzát, ami ugye egy ilyen pie chart, egy ilyen pizza kör, és akkor azt ilyen szeletekre osztani, és beírogatni, hogy melyik szelet, tehát hogy melyik szelet mekkora, és hogy melyik szeletben milyen szerep tartozik. És nálam az illusztrátor az ilyen fele volt, a többi az meg úgy eloszlott. És ez volt az aktuális, ez az aktuális. És hogy mit szeretnék a jövőben? És a jövőben azt szeretném, hogy többet foglalkozzak drámával, többet foglalkozzak animációval például, tehát animáció és filmmel. Úgyhogy most idén egy picit is szeretném jobban megosztani ezeket, mert hogy nagyon szeretek rajzolni, de sokszor eláll a nyakam, és rájöttem, hogy nekem azért havonta kell pár alkalom, amikor tényleg emberekkel vagyok körülvéve, mert egyedül dolgozni nagyon kényelmes, és nagyon szeretem, és nagyon jó. Erről beszéltünk, a kis burkomról, és imádom, de szeretnék többet emberekkel foglalkozni. Hogyha ezen kívül kéne meghatározzam magam, így a munkáimon kívül, akkor na, ez már egy nehéz kérdés, Miki, mert
itt fogunk ülni, ameddig kitalálod.
Én úgy gondolom, hogy egy ember akkor minél több szerepe van az életben, annál gazdagabb. Tehát, hogy nem csak anya, nem csak feleség, nem csak munkatárs, hanem minél több szerepe van, annál gazdagabb, és ezért nehéz nekem meghatározni, mert erre törekszem, hogy minél több szerepem legyen. Még baráti kapcsolatokon belül is, tehát, hogy nem csak egy barát vagyok, hanem mondjuk neki a meghallgató barát, neki a szórakozó fan barát, tehát, hogy így próbálom így minél több arcomat megkeresni magamban. Valószínűleg egy ilyen bolondos valaki, aki nagyon ugrálnak a gondolatai, cikáznak, összefüggéseket keresek, szeretek hülyéskedni, játszani, közben így nagyon, nem tudom, így úgy érzem, hogy szeretem azt, hogyha valaki megosztja velem a bánatát, vagy így a vulnerabilitását így látom, mert nagyon tudok kapcsolódni azokkal az emberekkel, akik mernek magukról beszélni, és nem csak a jó dolgokról, és az ilyen emberekkel nagyon jól kapcsolódok, úgy érzem. Na, de lehet, hogy egy kicsit most így elmentem most egy irányba, lehet, hogy ez...
Nem, egyébként én abszolút... Azért is kérdeztem, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod magad a szakmádon kívül is. És
ilyen...
Igen?
Bocsánat. Volt egyszer még nagyon rég a színházban egy ilyen gyakorlat, hogy mindenkinek kitaláltunk egy ilyen képzeletbeli szerepet egy törzsben. Egy ilyen indián törzsben. És rám azt mondták, hogy én vagyok az, aki vigyáz a gyerekekre, és játszik velük, amíg ők elmennek vadászni. És akkor én ezt ilyen nem értettem, hogy ezt miért mondják rám, hát nem értettem, és beteljesült, és tényleg így látom magam, hogyha így egy törzsben lennék, akkor valószínűleg én lennék az, aki nagyon tud kapcsolódni a gyerekekkel, és nagyon, tehát ilyen nagyon... lát, ilyen mindenkiben meglátja így a kreatívat, és próbálja így segíteni a kisebbeket, nagyobbakat. Tehát ilyen segítő szerepben látom saját magam valahol.
De és valószínűleg pont ez a játékosság, amit korábban is említettél, ez nagyon nagy segítségedre van abban, hogy őszintén, autentikusan kapcsolódni tudj gyerekekhez. Az ilyen foglalkozásokon, meg különböző workshopokon, amiket tartotok. Erre is térjünk rá egy kicsit, most már azért jó párszor esett említés róla. És én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mik is történnek ezeken a foglalkozásokon, illetve hogy mi a különbség mondjuk a gyerek és a felnőtt workshop között, mert azért gondolom valahol a felnőttekben is a gyereket így igyekeztek megszólítani, de hogy mesélnél egy kicsit ezekről, hogy honnan jött az ötlet, és mik a visszajelzések, neked milyen élményeid vannak a különböző workshopok kapcsán?
Én azt régebben elkezdtem már, de nem szántam rá elég időt, és nem alakult ki egy ilyen saját brand, vagy nem tudom, még brandnek azért nem nevezném, de hogy így nem dolgoztam azért annyira azon, hogy ezek láthatóak legyenek. Általában másokkal dolgoztam, segítő voltam. 7 évvel ezelőtt szerveztük Kelemen Kingával az első táborunkat gyerekeknek, nagyon nagy löketet kaptam az Életfától, az itt egy Kolozsváron egy családsegítő egyesület, akik a pszichológus azt mondta nekem, Deme Ilona, hogy képes vagyok egyedül is megtervezni egy tábort és foglalkozásokat indítani. És én nem gondoltam, hogy ez így van. Tehát így nem nagyon hittem magamban, mert én nem... Az a helyzet, hogy nincs nagy rajztudásom, tehát akármennyire furcsa is, én nagyon szeretek rajzolni, és van egy ilyen naív stílusom, de hogy például nem tudok anatómiai dolgokat így lerajzolni, és akkor nekem úgy éreztem, hogy ez egy ilyen gát, hogy én, jaj, most jönnek, hogy kell szemet rajzolni, hogy kell nem tudom milyen perspektívából, tehát hogy én valahogy úgy képzeltem el, hogy ezek a foglalkozások ilyenek, ilyen technika hátán.
És hogy azt várják el tőled, mint az iskolában, mondjuk, hogy felállj, és elejétől végig felmond a leckét. Aha, igen.
Ja, igen. De megkerestem így a saját, hogy miben vagyok én jó, és akkor elindítottam. Gyerekekkel általában, tehát minden órán, minden hónapban tartok egyet kicsiknek, 7-10 éveseknek, és egyet nagyoknak, 11-14 éveseknek, és minden hónapban egy más technikával foglalkozunk, és más témával. Most legutoljára a nagyokkal ilyen fantasy térképeket készítettünk, megismerkedtek tehát, hogy ilyen, hogyan kell mondjuk ilyen térképtextúrákat készíteni, például hegyeket, dombokat, akkor egy kicsit beszélgettünk a szabályokról. Mindig úgy építem fel a foglalkozásokat, hogy legyen benne egy kis beszélgetés, kicsi elmélet, de hogy ilyen nagyon minimálisan, akkor legyen egy elmélyült alkotás, amikor kérdezhetnek, segítek, de főleg, hogy ők jöjjenek rá, tehát hogy nem nagyon nyúlok én bele, csak próbálok segíteni, és a végén pedig jártunk, meg visszajelzünk egymás munkáira, megtanultuk, hogy mit jelent az építőkritika, hogyan jelzünk vissza, és akkor játékkal zárjuk a foglalkozásokat. És ezeken az a célom, hogy nem az, hogy szépen rajzoljanak, hanem az, hogy merjenek kipróbálni új dolgokat, és szokatlan dolgokat is próbáljanak ki. Tehát ne csak ezeket az anime karaktereket, meg Disney karaktereket rajzolják, ami amúgy teljesen oké, hogy ezt csinálják, csak hogy itt valami másat, kollást, hasonlókat. És kicsit így az intuícióra is, hogy nem tudom, formákba lássál bele konkrét dolgokat, tárgyakat, karaktereket, tehát hogy ezt is szeretném fejleszteni bennük, ezeket az asszociációs készségeket. Kisebbeknél még bábúzni is szoktunk, és a felnőtteknél pedig felnőttekkel egy foglalkozásom volt eddig a planetáriumban egyik este, és...
Ez a kiégésről, ugye?
Nem, ez nem. A kikapcs felnőtt rajzolós. Ez... egy verset, egy Bukowski, Charles Bukowski verset vittem, amiről beszélgettünk egy picit, és megpróbáltunk olyan képeket leírni, ilyen közös brainstorming alatt, amik a versben nem hangzanak el, de úgy megjelennek bennünk, és aztán kollázs technikával próbáltuk illusztrálni ezeket a képeket, amik megjelentek bennünk. És ennek is az volt a lényeg, hogy egyrészt beszélgessünk, tehát érezzük azt, hogy egy közösségben vagyunk, és hogy kipróbáljanak egy olyan technikát, amit valószínűleg még nem próbáltak soha. És az első része ennek a technikának az az, hogy fessél be egy lapot sokféle színre. Tehát, hogy ne tervezd meg, hogy mi lesz, hogy folynak össze a színek, hanem legyen egy ilyen kicsit ilyen véletlenszerű az egész, és utána gondolkozz csak a kompozíció, miután ez megvan. Szóval próbálom így a spontaneitást, az intuitív dolgokat a tervezős részével így kombinálni az alkotásnak, mert hogy mind a kettő benne van egy alkotói folyamatban, a véletlenre bízás is, és a tervezés is. És azért is kikapcsa neve, mert hogy az a célom, hogy elmélyülten felnőtt emberek vagdossanak, ragasztanak, fessenek, és kicsit megszabaduljanak így a hétköznapok hajtásától.
Igen, amúgy ez az egész, amiről beszélsz, akár felnőttekről, akár gyerekekről van szó. Most már ezt hiszem több kutatás is kimutatja, meg rengeteget írnak, neten erről beszélnek pszichológusok, hogy igazából a rajzolás, a festés, a bármilyen fajta kézműves munkának mekkora terápiás hatása tud lenni, és hogy nagyon ajánlják ezt. Szerinted Kolozsvár ennek jó bölcsője tud lenni? El tudod-e képzelni esetleg, hogy ezeket a foglalkozásokat idővel majd haza is hozd Marosvásárhelyre, vagy ilyen szempontból jól megtaláltátok egymást ezzel a várossal, hogy úgy érzed, hogy ebben így lehet ilyen dolgokat, foglalkozásokat kezdeményezni?
Igen, úgy érzem, hogy Kolozsváron erre elég nagy szükség van, és nem csak amiatt, hogy meditatív meg relaxációs gyakorlat, hanem az, hogy nagyon sok emberben, például fiatal anyukákban, vagy dolgozó emberekben megvan ez, hogy úgy csinálnának valamit, tehát hogy úgy leülnének így festegetni, de otthon ezt nem fogják megcsinálni, mert egyrészt akkor el kell menni felszerelést vásárolni, mit rajzoljak, egyáltalán hol kezdjem el, és akkor sokan visszajelezték így az igényfelmérő kérdőívenben, hogy igazából, hogyha a közösségben csinálnák ezt, akkor így rá tudnák venni magukat, otthon nem. És erre itt van kereslet, úgy érzem, Kolozsváron, és nyitottak az emberek. Vásárhelyen nem tudom, biztos, hogy ott is, tehát szerintem akárhol lenne erre nyitottság. Csak Vásárhelyre nekem akkor fel kéne utaznom, de nincs kizárva. És akkor van a Question Kit Workshop, amit Szabó Melinda barátnőmmel tartunk. Minden hónapban egyszer van kamaszoknak, és mindig valami más téma, hol edukatív, hol drámás, hol játékos, hol beszélgetős, tehát mindig egy picit más a forma, de hogy minden egyes alkalommal valami útravalót szeretnénk adni a kamaszoknak. És a kiégés prevenciót azt 7 gyereknek tartottuk meg a workshopon, Péntek Bori segítségével, aki HRS és coach, és önismeretet tanít a Babes Bolyain. És ezt úgy láttuk, hogy ez nagyon hasznos. Tehát, hogy már 7. korban fülön kell csípni a kiégést. És,
igen, ez számomra is érdekes. Bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, hogy miért kell ilyen pici kortól már a kiégésről beszélni a gyerekekkel?
Egyrészt hallottak róla, és tudják, hogy mi ez, tehát hogy már benne van tehát már találkoznak vele a közösségi médiában ezekkel a burnout szóval, tehát ezért sem kéne megkerülni, mert hogyha már találkozik vele, akkor legalább legyen valaki, aki elmagyarázza nekik, hogy mi ez. Másodszorban pedig jelezték is, hogy érdekli őket ez a téma, és harmadsorban pedig azért, mert még nincsenek kiégve, de már a suliban olyan elvárásokkal találkoznak, amik nagyon leszívják őket, és hogy tanulják meg menedzselni az idejüket. Mert a kiégés az egy nagyon tág téma, de az egyik része az pont az, hogy hogyan oszd be az idődet úgy, hogy beleted azt is, ami feltölt téged. Tehát, hogy már most ne hanyagolják el azt, hogy pihenjenek, mert hajlamosak egyébként, mert hatalmas a nyomás, meg hogy ugye TikTokoznak, meg instáznak, és akkor beszélgettünk ezekről a dolgokról is, hogy a szabadidődet kitöltik-e olyan tevékenységek, amik igazából jobban fárasztanak, mint hogy töltekeznél belőlük. És nekik ez nagyon fontos, hogy már most tudatosan használják a szabad idejüket, mert később nagyon nehéz lesz. Tehát, hogy most úgy meg a hálanaplót, ezt is bevetettük, hogy ez is egy nagyon jó eszköz arra, hogy...
Abszolút.
Hogyha már most kezdesz arra figyelni, hogy a napodban miért lehet hálás, mi az, ami örömet okozott neked, hálával töltél a szívedet, akkor ez így ugye azok az idegpályák, hogy beródálódnak, vagy
ilyen. Igen, a fókusz az áthelyeződik máshova.
Igen, tehát megszokod, és semmi gond, hogyha már hetedikes korban te figyelsz arra, hogy mi az, amiért hálás lehetsz. És ez szerintem nem, ez a hetedik az egy nagyon jó kiinduló pont, tehát hogy ekkor már lehet erről beszélni, és ugye kérdezted vásárhelyt, és ez ezzel lenne célunk, tehát célunk az, hogy vásárhelyen is felvegyük a kapcsolatot osztályfőnökökkel, iskolaigazgatókkal, és iskolamásként vagy zöld hétre elvigyük ezt a 2,5 órás foglalkozást, ahol interaktív módon beszélünk a kicsit ilyen játékosan a kiégés okairól, jeleiről, megelőzéséről. Igen.
Abszolút jól hangzik, és remélem, hogy sikeretek lesz benne, hogyha elhozzátok. Ez most egy picit hosszabb kérdés lesz, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla, úgyhogy egy kis türelmet fogok kérni tőled, amíg ezt mind megfogalmazom. De hogy gondolkodtam azon sokat, hogy van egyrészt Joseph Campbellnek ez az idézete, azt hiszem tőle származik, hogy follow your bliss, vagy nekem volt egy terapeutám, aki egyszer ezt fogalmazta meg, hogy ahol nincs öröm, ott nincs út, és így ennek kapcsán jutottál te úgy eszembe, hogy szerintem te az egyik legszebb erdélyi példája vagy ennek, úgymond, hogy egyszer csak megtalálta az illusztráció, és hogy egyébként én azzal abszolút tudok azonosulni, hogy a színházat így egy idő után el is engedted, mert sok szempontból igazságtalan rendszer tud lenni, és azt is tudom, hogy valószínűleg már sokat beszéltél erről a témakörről interjúkban, meg talán mi is beszéltünk erről, de hogy közben valahol mégis érdekel, hogy honnan vetted a bátorságot, vagy hogy honnan jött az a löket, hogy akkor pályát válts, mert ez ilyenkor nyilván valamilyen fajta bizonytalansággal jár, és hogy kellenek olyan alappillérek, ahonnan az ember úgy érezze, hogy el tud indulni, illetve szerinted ez mennyire számít itthon, Erdélyben, egy szerencsés állapotnak, hogy valaki azzal tud foglalkozni, ami a szívének igazán kedves.
Hát először is köszönöm, amiket mondtál. ha tudnád, hogy mennyi minden miatt aggódok, és mennyire nem annyira, tehát ez nem egy rózsaszín állapot, ha hiszed, hanem ez a csináld azt, amit szeretnél, és akkor nem kell soha többé dolgoznod, ezzel
ez nem mondtad, így van.
Tudom, de hogy vannak itt is olyan, tehát vannak olyan munkák, amiket nem szívesen csinálok, meg de megcsinálom, valami örömet azért csak kapok benne, mert másképp nem fognék neki, de hogy rengeteg dolgon múlik, ami, és nem rajtam, hogy ez működjön. Például most mondok egy példát, hogyha egy szülő nem mondja azt a gyereke osztiának, hogy né, itt vannak ezek a lányok, akik nagyon vagány dolgokat csinálnak, hívjátok meg, mert hasznos lesz, hogyha nincs egy ilyen, nincsenek ilyen jó akaróid, ilyen tündérkeresztanyáid, vagy nem tudom, akkor nem működik. Mm-hmm. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a közösség mennyire elfogadó. Nagyon sok múlik azon, hogy van-e egy megtartó baráti köröd, vagy családod, mert elkezdeni valamit a nulláról, az kinkeserves tud lenni, hogyha valaki nem támogat ebben. Tehát a környezet szerintem oké, hogy találd meg magadban a boldogságot, csak akkor minden jó lesz, de ez nem így van, hanem kell egy egészséges környezet, ahol téged támogatnak, ahhoz, hogy tud azt csinálni, amit szeretnél, hogy tudjál virágozni. Ez pont mint a növényekkel, ez most egy nagyon hülye, banális példa, de hiába öntözötte minden nap, hogyha rossz a föld, akkor tök mindegy. És az a helyzet, hogy tényleg nagyon fontos, hogy kikkel vagy körülvéve, és nagyon fontos az, hogy milyen rendszerben dolgozol. Említetted a színházi rendszert. Van, akinek az a talaj, az nem fekszik. Nekem például nem volt egy olyan talaj, amiben én ott tudtam volna gyökerezni, meg hasonló. Úgyhogy mindenképp a közösség az, ami nagyon-nagyon fontos. Ha egy ember van, aki támogat téged, már az is le a kalappal, tényleg hatalmas dolog.
És neked volt, akkor volt ilyen támaszod, ugye?
Volt, igen, és folyamatosan van, tehát a barátom mellettem áll mindig, akármi legyen is, nekem egy hatalmas biztonság, és nagyon, nagyon hálás vagyok neki, és szuper. Azon kívül a kolozsvári közösség is. Tehát, hogyha valaki azt mondja, jaj, de vagány, gyere, mert beajánlak valahova, vagy gyere, csináld, mert ügyes vagy, te nem akarsz felnőtteknek is tartani, én biztos mennék. Tehát, hogy ilyen emberekkel vagyok körülvéve, akkor innen már nem annyira nagyon nehéz. Vagy például munkakeresés, mondjuk online akarok én egy mondjuk nincsen rajzos projektem, akarok keresni egy önkiadó írót Amerikából, akinek pont szüksége van illusztrátorra, valakit megkérek, hogy gyere, segíts megfogalmazni ezt az e-mailt neki. Vagy, tehát, hogy mindig én nem félek segítséget kérni emberektől, mert ez nagyon fontos. Még milyen kérdések voltak?
ezek voltak nagyjából, illetve hogy mennyire számít szerinted itthon privilégiumnak, hogy ez lehet a munkád, hogy ez tölti ki a mindennapjaidat?
Én nem érzem semmivel sem. Tehát másokhoz nem nagyon szoktam hasonlítani magam. Tudom, hogy ez hangozhat önzőn is, hangozhat nagyon egészségesen is, de nem nagyon hasonlítom máshoz magam. Mindenkinek megvan a saját keresztje. Tehát, hogy úgy látom, hogy azok, akik ilyen szerencsésebbnek tűnnek, tudom azt, hogy biztos ő sem alszik minden este jól. Tehát, hogy nem de igen, mondom, mivel segítettek nekem az elején, a barátom. Tudtam, hogy van választási lehetőségem, tehát például, hogyha nem működik, akkor nem tudom, édesanyám is támogatni fog, tehát, hogyha tudod, hogy vannak emberek, akikhez így hozzányúlhat, akkor igen, szerencsésnek érzem magam. Ilyen a természetem, hogy könnyen alakítok ki kapcsolatokat, könnyen nagyon, nagyon nyitott vagyok, és nagyon szeretek másokat is meghallgatni, és ez egy introvertált embernek, aki például nem mer csak úgy bekopogtatni mondjuk egy könyvkiadóhoz, és nagyon sok animációs meg illusztrátor ilyen, hogy nagyon introvertált, és ilyen a természetük, hogy nem, vagy a munkájukat nem merik megosztani másokkal. Tehát ők abszolút nem nem olyan, nem teszik ki magukat, úgymond olyan könnyen. Na, úgy egy kicsit nehezebb, és amúgy valahogy erről is szeretném, hogyha elindulna egy diskurzus itt Kolozsváron, vagy itt Erdélyben, hogy üljünk össze alkotók, és beszélgessünk erről, hogy kinek mi a gátja, hogyan lehetne láthatóvá tenni a tehetséges embereket, akik amúgy szégyenlősebbek. Szóval, hogyha úgy kérdezett, hogy szerencsés vagyok-e, akkor én ezt valahol a segítőimnek és a természetemnek köszönhetem. Nagyon nehéz megélni illusztrátorként. Tehát anyagilag nagyon nehéz ez a dolog. És úgy érzem, hogy még a kezdetén vagyok, tehát még van hova menni, mert vannak amúgy lehetőségek. Csak tudatosan kell őket keresni. Ilyen szempontból nem érzem magam olyan nagyon különbözőnek, tehát én is gürizek azért. De mivel azt csinálom, amit szeretek, ezért megpróbálok másokat is erre, nem tudom, ösztönözni. Ha nem is tudsz kiszállni egy mókuskerékből, de legalább akkor beiktatni valamit, ami nem tudom, öt után feltölt, vagy valami. Nem tudom, hogy megválaszoltam-e a kérdéseket.
Igen. Ráadásul nagyon részletekbe menően és kimerítően minden kérdésemre választ kaptam, úgyhogy nagyon, nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok. Most egy picit visszatekintve talán a tavalyi évre, vagy úgy amúgy a munkásságod egészére, ha melyik neked szimpatikusabb, kíváncsi lennék arra is, hogy mit tartasz a legnagyobb sikerednek, hogy van-e ilyen, és van-e olyan, hogy legnagyobb kudarc?
2023?
Igen.
Legnagyobb siker. Jaj, a sikerrel való viszonyom egy kicsit hülye, bajos, ami alatt azt értem, hogy nem feltétlenül a végeredményt élem meg sikernek, hanem a folyamatot. Ez nagyon érdekes, hogy mire oda jutok, hogy na, mondjuk egy könyvet a kezembe veszek, mert kész lett, és benne vannak a rajzaim. Én addigra már úgy hozzászoktam ehhez a gondolathoz, hogy lesz egy könyv, látom a rajzaimat minden nap, hogy már nem tűnik olyan nagyon nagy dolognak. Viszont az sikernek élem meg, hogy na, egy hónapon keresztül azt csinálhattam, amit szeretek. Tehát, hogy inkább ez a siker, és hogyha úgy veszük, akkor igen, kijött egy könyv, Francsovics Judit írta, Titkos kert ez a címe, és ő egy Svájcban élő freelancer író, de egyébként más munkahelye is van, csak írt egy meséskönyvet, egy ilyen kisebb regénykét, és azt illusztráltam, és én ezt egy sikersztorinak élem meg, mert tehát most került a kezembe a könyv idén. Azért élem meg sikersztorinak, mert egy szuper kliens volt. Tehát ő egy annyira... tehát nem csak az, hogy kémia volt köztünk, hanem értette azt, hogy hogyan kell dolgozni egy illusztrátorral, úgy, hogy még soha nem dolgozott illusztrátorral. Tehát valahogy, amikor megkértem például, hogy inkább e-mailben beszéljünk, mert nem akarom a magánéletet keverni a munkával, tehát hogy a messengert azt nem, a munkára nem akarom használni, akkor egyből jaj, persze, oké. Értette azt is, hogy nem késünk egy hetet a válaszokkal, a feedbackekkel, szóval ilyen nagyon jól tudtunk együttműködni, és ez szuper volt. Sokszor voltam Budapesten, egy rövid filmnek a forgatókönyvén dolgozom, és megismertem olyan embereket egy workshopon, a Primanima workshopján, akik így folyamatosan támogatnak, hogy na, akkor hol tartasz most a forgatókönyvvel, meg stb. Szóval, hogy ez is egy ilyen siker sztori, nincs meg film, nincs meg semmi, de más sikertörténet, mert jó emberekkel ismerkedtem meg. Kudarc. Na, ezzel látod, még nem gondolkodtam. Ugye istennőket szoktam rajzolni, és azt nagyon elhanyagoltam. Hát annyi más minden elkezdett érdekelni, és annyi annyira kellett dolgozzak embereknek, ami...
Hát az illusztráció világa maga az annyira tág, hogy még ha az embernek meg is van a kedvenc területe, ahogy te is mondtad, jönnek a megrendelések, és aztán már azt is be kell ütemezni, hogy rajzolni tudd azt, ami neked igazán kedves.
Igen, pontosan. És ezt nagyon elhanyagoltam az én kis saját kollekciómat. Úgyhogy, és ez ilyen keserű szájízzel, hogy igazából innen indult az egész. Hogy elkezdett érdekelni a mitológiák világa, és elkezdtem rajzolni, és örömmel töltött el, és most már abba hagytam, de nem hagytam abba, mert fogom folytatni.
Ha valami teljesen más szakmát választhatnál, akkor mi lenne az?
Jaj, ilyeneken én is mindig szoktam gondolkodni el. Mi lenne, ha...
Igen.
Nagyon jó. Nem mondom azt, hogy állatorvos lennék, mert biztos nagyon nehéz, és nem állatsimogatásról szól, szóval, hogy is. De lehet, hogy valami állatos dolog lenne, vagy szerintem mindennel is foglalkoznék. Itt nagyon-nagyon...
Mondj akkor többet!
Ruhákat készítenék, állatokkal foglalkoznék, nem tudom, lehet, hogy játékokat is tesztelnék, számítógépes játékokat, társas játékokat fejlesztenék, mindenképp valami kreativitással kapcsolatos és segítéssel kapcsolatos dolgokkal. Igazából szinte mindent kipróbálnék, hogyha így rajtam volna. Ó, ékszereket is szívesen csinálnék, kerámiáznék, falakra festenék. Jaj, pszichológus is szívesen. Gyerekpszichológus például. Na, szóval van egy csomó minden, amit csinálnék még, de nem fogok.
Ezt meg szoktam kérdezni általában minden alkotótól, vagy mostanában vált szokássá, hogy megkérdezem, mert fontosnak tartom, hogy mi az, amire bíztatnád azokat, akik mondjuk most lépnek, vagy szabadúszói, vagy alkotói pályára. Tehát egy picit pont ez, amiről korábban is beszéltünk, hogyha valakinek gátjai vannak, vagy mi az, amire mindenképp számítson, vagy mindenképp odafigyeljen, amikor rálép erre az útra. Te már úgymond kitapostad magadnak az ösvényt, de aki csak most ott áll és gondolkodik, vagy készül rálépni, annak mit tanácsolnál? Vagy esetleg az akkori Áginak, aki éppen készül az illusztráció irányába lépni?
Nagyon fontos egy erős portfólió. És ez is olyan dolog, ami nem egy misztikus dolog. Le van írva egy csomó weboldalon, ilyen fórumon, hogy mit várnak el egy portfólióban. Különböző típusú karakterek, tájképek, különböző perspektívák, mese, vers illusztráció, nem tudom, de most így konkrétan, hogyha könyvillusztrációkkel elmegyünk, de bármilyen kategóriát választott abban minél színesebb, vagy nem tudom. Tehát, hogy megvan az, hogy mit kell tartalmazon egy portfólió. Ha van egy ilyen portfóliód, sőt, ha esetleg ez mondjuk egy weboldal, ami nekem még mai napig nincs, és most dolgozom rajta, akkor már van egy... egy ilyen komolyan vehető vagy. És én magamnak ezt tanácsolom, hogy egy kicsit mutasd magad, Ágnes, komolyabban vehetőnek. Nagyon fontosak ezek a dolgok, és tehát igen, hogy te hogy jelensz meg az online térben, hogy a munkáid legyenek összegyűjtve, legyenek...
Szépen prezentálva, igen.
Igen, és hogyha még nem volt soha kliens munkád, nincsenek munkáid, hát akkor találj ki te egy, válasz ki egy verset, kezd el illusztrálni, vagy válasz ki egy mesét, kezd el illusztrálni, vagy nem tudom, tehát vagy csinálj te magadnak témákat. A másik az, hogy kér segítséget más illusztrátoroktól, hogy te hogy csináltad, nem értek egyet ezzel a mentalitással, hogy én is egy csomót kínlottam, akkor gyere rá te is magadtól. Sokan ezt csinálják, ez a gatekeeping, hogy visszatartok információkat, hogy a másik is igenis szenvedjen meg. Nem, sokan vagyunk, akik szívesen segítünk. Én is bárkinek nagyon szívesen segítek. Elmondom, hogy mik a pro-kontrák, hogyha te Upworkon keresel munkát, vagy Fiverr-en, vagy átküldök, nem tudom, vannak nagyon vagány illusztrátorok, akik mondjuk leírják azt, hogy hogyan kell kliensekkel dolgozni. Tehát érdemes szerintem segítséget kérni. Meg az, hogy mindenkinek nagyon egyedi az útja azért, mert más-más dolgokat rajzolunk. Már hogyha te például inkább újságoknak szeretnél ilyen editoriál rajzokat, az teljesen más út, mint hogyha gyerekkönyveket szeretnél illusztrálni. Sőt, tegyük fel, hogy gyerekkönyveket akar mondjuk mindkét illusztrátor illusztrálni, de az egyik tradicionális technikával, a másik digitálisan. Ez is két különböző út. Tehát más helyeken kell munkát keresni, más. Ezek meg utána kell nézni, mindennek utána kell nézni, és kell beszélgetni szerintem másokkal. Én is mai napig ezt csinálom, hogy mindent Google-be írok be. És nem gondolom úgy, hogy ki van taposva ez az út, még csak most kezdtem el csosszogni, akármilyen fura is, de utána kell mindennek nézni, és ezt tanácsolom saját magamnak is, hogy ne féljek kérni segítséget. Még azt tanácsolom az embereknek, akik rajzolással szeretnének foglalkozni, hogy kezdjenek el rajzolni és dolgozzanak, ne várjanak semmiféle inspirációt, ihletet, semmit. Bocsánat, ihletet ne várjanak. Inspirációt meg lehet találni könyvekben, zenében, a színházban akár, tehát hogy kell keresni az inspirációt, de hogy az ihletet azt nem szabad várni, és kell dolgozni, neki kell állni. Lehet ezt teljesen intuitív módon, tehát hogy nem tudom, hogy mi lesz belőle, lesz majd valami belőle, ez nagyon vagány, de az is jó, hogyha mondjuk saját magadnak adsz ilyen, nem tudom, ilyen kereteket, hogy akkor most csak ezzel a technikával dolgozok, csak ebben a témában, ami mondjuk megfog. Engem a mitológia, lehet, hogy mást mondjuk az állatvilág, vagy a növények, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen kereteket adni, és neki ülni, és ahhoz készíteni rajzokat. Vagy akkor tényleg a másik véglet a kísérletezés, de hogy kell dolgozni, mert sokan úgy szeretnék csinálni, de nem tudják, hogy hol kezdjék el. Az interneten rengeteg téma, topic, prompt van, vannak az Instán is nagyon vagány challenge-ek, ahol megadnak témákat, és te hetente meg kell azokat csináld. Szóval, hogy így érdemes elkezdeni portfóliót tudatosan építeni.
Hát én köszönöm, hogy ilyen bátran vállaltad magad, és az összes küzdelmeddel együtt itt csillogtál, villogtál, és megmutattad, hogy milyen is illusztrátornak lenni, milyen ennek a bűveletében, a szenvedélyében élni, és kívánom, hogy legyen nagyon sok kreativitásod, olyan is, ami csak magától jön, és magával ragad, és nem kell érte verejtékezni. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a mai meghívást, és remélem, hogy fogunk tudni még beszélgetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és kívánok neked egy gyönyörű 2024-et, és minden hallgatónak.